Katona Csaba állandó szakértője ennek a rovatnak. Szevasz Csaba, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
És megvártunk téged, Endre, Nopcsa Ferenc.
Nagyon jó, tettétek, nagyon jó.
Indultunk ebbe az irányba, múlt héten másfelé kalandoztunk, de a te kedvencedet akkor
köszönöm.
Most.
Nem is a kedvencem, hanem amikor a múltkor beszélgettünk, akkor felmerült ez a figura egyszer csak, aki hát többek között albán király is akart lenni, Nopcsa Ferenc, és megkértem Csabát, hogy nézzen utána neki.
Hát nem volt az olyan nehéz feladat, hála magasságos Istennek, és nagyon jó ötlet volt, mert Nopcsa Ferencet illeti, hát egy rejtőjenői életúttal fogunk találkozni. Egész egyszerűen kis tudásra azt lehet mondani, hogy minden volt csak albán király, nem, de minden más az igen. És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk érteni őt, rá kell csatlakozni valóban a két héttel ezelőtti beszélgetésre. Ott ugye szóba jött a első, illetve a második Balkánháború. Kezdjük talán ott, hogy Albániát a első Balkánháború után tették fel a térképre, mint államot, ugye 1912-ben. Innentől van önálló Albánia, de abban, hogy megszülessen az önálló Albánia, abban meg kell említeni először egy másik figurának a nevét Magyarországról. Ez Tallóci Lajos. Születési nevén Strommer Lajos, tehát egy kassai német származású úriember. Nagyon furcsa figura volt ő, mert történész volt, ebben semmi meglepő nincsen, volt a Magyar Történelmi Társulat elnöke 1913-tól a haláláig, de az ritkán fordul elő, hogy egy történész egyébként a pénzügyminisztérium osztályvezetője, ahogy akkor hívták osztályfőnöke, ő pedig az volt. Tehát egy többféle tudással rendelkező, kiemelkedő figuráról beszélünk, aki nem mellesleg nagyon komoly politikusról. A kvalitásairól mindent elmond, hogy 1916-ban a megszállt polgár, a Szerbia polgári kormányzójává nevezték ki, és csak két apró vetület az ő életéből. Az egyik, hogy ő szervezte meg egyebek mellett Rákóczi Ferenc hambainak hazahozatalát 1906-ban. A másik pedig a halála 1916. december 1-én úgy halt meg, hogy Ferenc József temetéséről tért haza Bécsből, és a legnagyobb magyarországi vasúti szerencsétlenség a herceghalmi vonatbaleset egyik áldozata volt, egy rúd ütötte át a fejét, és így hunyt el. Tehát még a halála is úgymond nem volt hétköznapi, viszont neki volt nagyon fontos szerepe volt abban, hogy kialakuljon a modern albán nemzettudat. A monarchiának az alapvető érdeke volt, hogy a Balkánon érvényesíteni tudja az érdekeit, erről beszéltünk két héttel ezelőtt, és nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb ugye a török uralom, az oszmán uralom ott meg fog szűnni, valamilyen irányba el fog indulni a Balkán újra rendeződés. És hát 1878-tól, amikor ugye Bosznia-Hercegovina területéről kiűzték a törököket, és az osztrák-magyar monarchia ugye már ott megvetette a lábát a Balkánon, na akkor már elkezdtek azon gondolkodni, hogy mi legyen az albánokkal, és hát két úriemberi, bizonyos Teodor Ippen és Tallóci Lajos dolgoztak ki az úgynevezett albán akciótervet, aminek a lényege az volt, hogy dolgozzák fel egy könyvben az albán történelmet, és készítsék elő a modern albán nemzettudatot, sőt Bécsben szerkesztettek és Brüsszelben adtak ki egy Albanié című folyóiratot. Tehát egy nagyon erős irányba vitték el azt a gondolatsort, hogy önálló albán nemzettudat a monarchia érdekeinek megfelelően jöjjön létre, és ugyancsak kulcsszerepe volt a monarchiának abban, hogy 1912-ben Albánia megkapta a függetlenségét. Tehát tulajdonképpen egy frissen létrejött államról van szó, hogy több nyelvjárás, különféle felekezetű embereket kellett nemzetté kovácsolni, és ebben volt kulcsszerepe az osztrák Teodor Ippen mellett Tallóci Lajosnak. És aztán itt jön a képben Nopcsa Ferenc. Nopcsa Ferenc, aki valamivel fiatalabb volt Tallócinál, Tallóci 1857-ben született, Nopcsa Ferenc, ha úgy tetszik, egy nemzedékkel később 1877-ben Dévánál, ugye a külműves Kelemenféle balladában emlegetett Déva vára mellett. De az volt a kettő közötti különbség egyebek mellett, hogy Tallóci egy német anyanyelvű polgári családból származott, ezzel ellentétben Nopcsa Ferenc viszont báró volt, Felső Szilvási volt a nemesi előneve, és talán érdemes vele kapcsolatban megemlíteni azt a anekdotát, illetve hát nehéz ellenőrizni, hogy anekdota-e, hogy a nagypapája, nevezetesen Nopcsa László báró, Hunyad vármegye reformkori főispánja, szóval állítólag róla mintázta Jókai Mór Facián Egrát, a szegény gazdagok főhősét, ugye a áruhában, arisztokrata létére a embereket fosztogató, kalandor életű rablót. De önmagában nem ez az érdekes anekdota, hanem az, amit maga Nopcsa is terjesztett, hogy a nagypapája egyértelműen fölismerte saját magát a Jókai regényében, hiszen az folytatásokban jelent meg, ugye nem egy kötetben adták ki, és állítólag a vehemes természetű Nopcsa László báró főispán egy pisztolyjal a kezében megjelent Jókainál, és jelezte neki, hogy nagyon gyorsan be kéne fejezni ezt a regényt. És a regénynek hirtelen vége lett. Tehát... így történt, vagy nem, ezt nem tudjuk. De azért azt rögtön tegyük hozzá, hogy amennyiben valami hasonló történhetett, tehát Mucsa Bár úgy ítélte meg, hogy ráutal a regény, akkor ezt a bizonyával, ezt a fenyegetést egy coming outként is fölfoghatjuk, hiszen majdnem egy elismerő vallomás volt, hogy nem én vagyok, ugyebár. Ezt nem tudjuk. Amit tudunk, hogy az unokája viszont elég jó képzést kapott, ugye ő konkrétan a Bécsi Teréziánumban tanult föltant, és nagyon-nagyon nagy hatása volt rá, amikor a húga Ilona, aki fél évtizeddel volt nála fiatalabb, ha jól emlékszem, hát különféle dinoszaurusz maradványokat talál Szentpéter falván. Az egésznek az lett a vége, hogy az egyébként is élénk érdeklődésű Nopcsa Ferenc fogta magát, és erről elkezdett tanulmányokat írni, és aztán a nagyon szép nevet kaptak a maradványok, Magyaroszaurusz. Próbáljuk meg ezt idegen nyelven kiejteni. De hát a hazához való vonzódáson azt gondolom, hogy ez nagyon szépen megragadható ennek révén is. És igazából elkezdett különféle elméleteket is gyártani a dinoszauruszokról, és megalapozta az úgynevezett izolált zsugorodás elméletét. Ennek a lényege ugye, hogy nem véletlenül, hogy a kisebb fajok maradtak életben, nem pedig a nagyobbak. És hát a Szacsali kastélyben letalált aztán további dinoszaurusz csontokat, és igazából elindult nagyon komolyan ebbe az irányba, hogy elkezdjen foglalkozni a dinoszauruszokkal, a gerincesekkel, gerinctelenekkel, és különféle ilyen természettudományos dolgokkal foglalkozott nagyon-nagyon sokáig, és akár itt meg is állhatott volna az ő élete, de ő azért egy kicsit szélesebb érdeklődéssel rendelkezett. Elkezdett érdeklődni ugyanis az albánokkal. Ugye a 20. századén Albánia az egy ilyen egzotikumnak számított Európában, Európa szegény gyermekei, így hívták őket. Fogta magát is meg, elkezdett ismerkedni az albán nyelvvel, ugye a gegés tuszk nyelvjárással, a törzsi viszonyokkal, a vérbosszú intézményével, a történelmével, a geológus is volt, térképeket, fotókat készített, gyakorlatilag ő írta le először Albánia északi részének a geológiáját, sőt a néprajzát. És itt bejött még egy dolog a ő vonulatához, nevezetesen az, hogy megismerkedett egy férfi valakit, úgy hívtak, hogy Bayazid Elmáz Doda. Hát ő nem magyar volt, ez kiderül a nevéből. Albán volt konkrétan, a titkáraként szolgált mellette, és hát egész konkrétan nagyon fontos szerepet játszott az életében, a magánéletében is, ugyanis nagy valószínűséggel egy szerelmi kapcsolat alakult ki köztük. Tehát a munkatársi viszony mellett egy érzelmi kötődés is létrejött. És hát valóban fölmerült még az a gondolat is, hogy a báró, mint olyan, ott előbb-utóbb megkapja az albán királyi trónt, ugye itt neki voltak ilyen ambíciói, és a monarchiának sem lett volna ellenére, ha ebbe az irányba tudnak elindulni, de végső soron túlzottan kalandor természetűnek bizonyult ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Viszont a bátorságát megmutatja, hogy amikor 1910-ben a megszálló oszmán csapatok kegyetlenkedései miatt mindenféle felkelések törtek ki Albániában, akkor fogta magát, elutazott oda, és kiadta magát a Bécsi Külügyminisztérium teljhatalmú titkos ügynökének, és igyekezett a nemzetközi erőtérbe bevinni a problémát, hogy Albánia segítséget kapjon. Gondoljunk bele, hogy ehhez micsoda kalandorság kell. Tehát, hogy így belecsapni egy ilyen gerilla akcióba. És hát arról nem beszél, hogy a nevéhez fűződik, 1919-ben, ha az emlékezetem nem csal, az első gépeltérítés is a világon, mert Budapestről 1919-ben úgy menekült el konkrétan Bécsbe, hogy fegyverrel kényszerítette az egyik pilótát, nem sokan tudtak ekkoriban ugye repülőt vezetni, hogy elvigye őt konkrétan Bécsbe. Ez egy elég érdekes dolog, egy kétüléses repülőgépen volt egy pilóta, meg egy eltérítő, az pedig egy magyar báró. Hát azt gondolom, hogy elég regényes a történet. Ráadásul érte őt egy nagyon nagy csapás is, nevezetesen Erdélyben a birtokában, amikor hazatért, akkor ott már a nemzetiségi ellentétek olyan irányba mozdultak el, hogy a felbőszített román emberek megverték őt, ez nagyon súlyos sérülést okozott neki, a koponyája egy részét fémdarabbal kellett pótolni. És ezt így meggondoljuk, akkor láthatjuk, hogy egy nagyon sajátos helyzetbe került. Az albán törekvései igazából fogyatkozást szenvedtek, tehát bármilyen komoly munkát végzett is, az, hogy ő hatalmi tényező is legyen Albániában, ez nem sikerült neki. Elveszett az ősi birtok, szétesett a monarchia, szétesett a történelmi Magyarország, és hát a figyelembe veszük azt, hogy a magánélete milyen irányba indult el, akkor az teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez nyilvánosan ezt a szerepet, ezt a kapcsolatot nem vállalhatta föl. És az élete is regényes módon ért véget, csak úgy, mint Tallóczi Lajosében, egészen másképpen. Bécsben vagyunk 1933-ban, és csak annyit lehet tudni, hogy a titkárát és egyben szerelmét, Bayazid Elmáz Dodát előbb lelőtte, majd pedig saját magát is lelőtte. És igazából, hogy mi volt a háttérben, ezt nem tudjuk pontosan megmondani. Nagy valószínűséggel a titkára Bajazid aludt, amikor lelőtte őt, és utána végzett saját magával. Valószínűleg a fokozódó idegbetegsége vitte el őt ebbe az irányba, hogy így vessen véget az életének. És hát ha minden igaz, akkor nem szerelemféltés volt a háttérben, hanem arról volt szó, hogy a legfőségesebb emberét pedig nem akarta magára hagyni egyedül, és ezt nem vagyok benne biztos, hogy megkérdezte Bajazid Elmár Dodát, de ezek 33-ban Topcsa Ferencnek így ért véget az élete. És ha megnézzük ezt az életutat, akkor azt láthatjuk, hogy a 19.-20. század fordulóján, amikor a modern világ abszolút elindul a 20. század felé, egymás után termelte ki az ilyen és hasonló kalandor természetű embereket. Ugyanakkor azonban Topcsa Ferencet nem lehet annyival elintézni, hogy egy kalandor, mert paleontológusként, geológusként, albanológusként, az MTA levelező, majd rendes tagjaként, az utóbbiről később lemondott, nagyon komoly érdemei vannak, tehát azt gondolom, hogy tisztelet érdemli őt mind albán, mind magyar oldalról.
Igen, nagyon érdekes, hogy mennyi oldalát tudta megmutatni a személyiségének, meg az érdeklődésének, amit említette, ez a Magyarosaurus Elopteryx, nopcsai ősmadár, ez nagyon érdekes.
Így van, és még Bajazidról is elnevezett egy ősteknőst, mert állítólag Bajazid fenekére emlékeztette a teknős alakja. És aztán ezért nevezte el, vagy nem ezért nevezte el, ezt nehéz megmondani. Tehát ne felejtsük el, 1925-ben volt a Budapesti Magyar Királyi Földtani Intézet igazgatója, ezt nyilván érdemei elismeréseken kapta, és még költőként is alkotott, Kolezs Márku álnéven verseket írt, és egyébek mellett ebben is megjelent a őslény tanítánt érdeklődése. Általában németül írta ezeket a verseit, de van egy kiváló konvenció című 8-szorosa, én ezt kigyűjtöttem. Így hangzik, hogy akár bátor, akár gyáva, elfű vagyok, kisé báva. Merev legyek, engedékeny, egyre megyen, mindegy, mindegy, minden. Halál után egyszerűen olyan kövület a nevem, mint a brahiopoda héj, vagy egy krinoidea nyél. Hát akkor költészet. Ugye?
Nagyon érdekes.
Ugye németül hozzongozhatat, nem tudom.
Hát igen, már a fordítás is nagyon jó. Hogyha valaki rákeres Topcsa Ferencre, akkor hát rengeteg olyan fotó talál róla, rengeteg, tehát a korhoz képest szerintem sokat, amikor különböző harci öltözetekben, áruhákban jelenik meg. Úgyhogy ezt nagyon szerette ezek szerint ezeket a pozőrképeket. Meg hát úgy látszik, hogy ez az egész albán kaland, ez a hírszerző sztori, ez valahogy így passzolt hozzá a habitusához.
Teljes mértékig, mert még azt is megcsinálta, hogy Erdélyben pedig román birkapásztornak álltázta magát, és így módon gyűjtött különféle információkat. Tehát egész egyszerűen a szó legszorosabb értelmében juhászként szolgált. Tehát képzeljük el ezt a helyzetet, amikor a magyar báró belecsap ebbe, fölvesz valami gyönyörű szép nevet, Gorlopán Péter néven, és egész egyszerűen segéd juhászként dolgozik, és játssza ezt az egyszerű, igénytelen paraszlegény szerepet méghozzá úgy, hogy teljesen hihetőnek tűnik, amit csinál, és közben írja a jelentéseit. Tehát ez a fajta kalandorság, hogy ő beöltözik, és valóban imádott pózolni, valószínűleg ma rengeteg selfit készítene, emögött azért megvolt az a valóságos tartalom is, hogy ő ezt a kalandorságot rendkívüli módon meg tudta élni. Úgyhogy fantasztikus figura volt.
Hát köszönjük szépen, hogy így megtudtad nekünk festeni az ő személyét, és tényleg az előző két héttel ezelőtti adás Balkán háborújából felmerült, mint egy ilyen szereplője ennek az egésznek, és így most kiemeltük őt, Topcsa Ferenc, báró felső szilvási Topcsa Ferencről van szó, kalandos életű magyar paleontológus, geológus, hírszerző, albanológus, és még a többi, amit felsorolták.
Költő.
Köszönjük szépen, Csaba!
Hát ha valaki többet szeretne tudni a magyar-albán dolgokról, akkor csak Lárdagó és Krisztián munkásságát ajánlom a figyelmükbe, ő ennek ma egyik legavatottabb szakértője Magyarországon, Lopcsáról is írt. Én köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen, Csaba, szervusz!
Sziasztok!
Katona Csaba történész mesélt tehát Topcsa Ferenc kalandos életéről.